utazhassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Harcos Krisztinától hallják. Nagy könnyítések jöhetnek, ha több mint 1 millió magyar által használt egészség és önsegélyező pénztári megtakarítások felhasználásában, írja a Portfólió. A kormánypárti javaslatcsomag elfogadása esetén az egészségpénztári egyenleg a jövőben olyan digitális taneszközökre is költhető lesz, mint például egy asztali vagy hordozható számítógép. Még nagyobb horderejű változás lehet, ha eltörlik az egészség és önsegélyező pénztári egyenlegek felhasználásaira vonatkozó 180 napos várakozási időlimitet. Így a jövőben sokkal likvidebbé válhatnak az egészségpénztári megtakarítások. Jövő héten kezdődik a türk államok szervezetének informális csúcs találkozója Budapesten. Hétfőtől lezárások lesznek a fővárosban. Delegációk közlekedése miatt 2025. május 22-éig megváltozik a forgalmi rend, írja a rendőrség a hivatalos oldalán. A közlekedőknek hétfő, kedd és szerda között a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtérre bevezető és kivezető útszakaszon, valamint az M4-es, M0-as, M3-as autópálya bevezetőjénél és a Kacsó-Pongrácz úti felüljárónál is lezárásokra kell számítani. Az informális csúcs találkozó célja, hogy Magyarország megerősítse közvetítő szerepét a kelet és nyugat között, valamint hogy a tagállamok képviselői meghatározzák a szervezet jövőbeni stratégiai irányvonalait. Új trükkel mérik a sebességet a déli vármegyékben, derül ki az Infostart oldalán. A rendőrség az utóbbi időben modern, mobil sebességmérő eszközöket vetett be, amelyek képesek akár 230 méteres távolságból is pontos mérést végezni és képfelvételt készíteni. Ezek az eszközök gyakran rejtve, például rendőrautókba szerelve vagy útmenti objektumok mögé elhelyezve működnek, így a járművezetők számára nehezen észlelhetők. Átlépte a 500 000-t a visszaküldött Vox 2025 szavazólapok száma, közölte a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára. Hídvégi Balázs azt mondta, a szavazólapok kézbesítése ezekben a napokban fejeződik be az egész ország területén, ezért arra kér mindenkit, hogy figyelje a postaládáját és vegyen részt a szavazáson. Idén nyáron nem szerveznek napközis Erzsébet táborokat, írja az Infostart. A Népszava értesülésére a kulturális tárca úgy reagált, ehelyett a tartalmasabb, teljes felügyeletet garantáló, ottalvós táborokra helyeződik át a hangsúly. A ragadós száj és körömfájás utolsó kitörése óta nem észleltek új eseteket. A lappangási idő leghosszabb részén is túl vagyunk, jelentette be Nagy István agrárminiszter az M1 Ma reggel című műsorában. Közlése szerint a 21 napos lappangási idő kezdete óta nem észleltek újabb fertőzést, és ha ez nem változik, akkor a mentességet igazoló dokumentumokat a kormány benyújthatja az Európai Unió felé, és így június végétől korlátlanul visszaállhat az állat- és élelmiszerexport. Híreink végén az időjárásról. Általában közepesen vagy erősen felhős idő várható. Továbbra is lehetnek záporok, zivatarok. Az éjszaka második felében délnyugat felől határozottan csökkenhet a felhőzet és a csapadékhajlam. A nyugatias szél több helyen élénk marad. Hajnalra 5 és 11 fok közé hűl le a levegő.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Bartók Beátát hallják. Mai Szerzetesek félórája című műsorunkban ismét Bükkszentkeresztre látogatunk, a Szent Ferenc kisnővérei közösséghez, és folytatjuk a múlt héten megkezdett beszélgetésünket Zopf Éva Klára nővérrel.
Az első áldozás szentsége után akkor következik a bérmálkozás, ami tulajdonképpen a keresztény nagykorúság kezdete, amikor pünköstkor megkapjuk a szent lelket, ami valóságosan kiárad ugye minden egyes pünköstkor, és nem csak elképzeljük, hogy valaha kiárad, hanem ez ugye minden egyes pünköstkor így van.
Igen, és ezzel a beavatás kiteljesedik, keresztség, az eukarisztia és a bérmálás, hogy teljesen beavatódunk abba az életbe, amit Isten lehozott ide a földre személyében, és átadott az egyháznak. És hála neki, nem csak pünkös, meg nem csak ünnepi alkalmakkor, hanem szintelenül árad a lélek, tehát van egy állandó lélekáradás az ő jelenlétéből fakadom, mert mondta, hogy minden nap veletek vagyok a világ végéig. Jól lehet, elment a mennybe, de ezt ígérte. Tehát, és ez pont a Szentlélek által lehetséges, hogy állandó lélekáradás, egy szüntelen lélekáradás. Csak nekünk erre meg kell nyílni. Tehát ez az Isten részéről történik. Ő leheli, mint egy légzéssel belénk a saját lelkét. Azt is mondhatnám, hogy testét, vérét, lelkét adja, valójában mindenét odaadja. Kiteszem érted a lelkemet, a szívemet, így is mondhatnánk, hogy a teljesen magába akar minket vonni, és semmit nem tart vissza magából. És ez a lélekáradás, ez bennünk hasonló jelenség, mint az első pünköstkor, tehát valójában minket is átalakít. Ha nem történik a bérmálás után változás, mint ahogy igazából 14 éves volt, amikor én bérmálkoztam, nagyon jól készítettek föl, de én éretlen voltam 14 évesen, emlékszem, hogy mik maradtak meg bennem az ünnepből, pedig tudtam, tanultam, a fejemben valahogy megvolt, de én nem voltam ráhangolódva belülről még, én nem nagyon tudtam személyesen, hogy az most milyen jelentőségű, és ilyen formában, amikor valaki még nem érett annyira, akkor is hiszem, hogy megkapja a szentséget, csak az akkor fog kibontakozni, ha tényleg megnyílik rá erre a lélekáradásra. Mi Isten részéről szüntelen, és ez a megnyílás titokzatos, hogy kiben hogyan szokott megtörténni, hogy tud megtörténni, Mindenesetre, amit az apostolokkal tett, azt velünk is meg tudja tenni a Szentlélek, hogy ők féltek, bezárkóztak, nem nagyon értették az összefüggéseket, még a mennybe menetelkor is olyasmit kérdeztek Jézustól, hogy mikor fogod helyreállítani Izrael országát, és nem látszott, hogy nem teljesen veszik az adást. És a pünkös meg valamit nagyon megváltoztatott, tehát itt látszik, hogy nagy erők mozdulnak meg, és a kicsi embert valahogy fölemeli, és karizmatikussá teszi, ami úgymond természetes, bár minden természet fölötti, mert Istentől van, de ami úgymond természetes adottságunk, képesünk, az egyszer csak megemeli a lélek, mintha ezeznénk a csónakba, és kihúzzuk a vitorlákat, és belekap a szél. És egyszer csak már egy elemi erő kezdi vinni az embert, nem csupán a kis karizmai.
Mit lehetnek a Szentlélek ajándékai?
Klasszikusan van a 7 ajándék, itt is a teljesség száma, mint a 7 szentség, ez nem véletlen. Isten mindig a teljeset akarja adni. Ő nem a kevésben, meg a sokban gondolkodik, hanem a semmi és a minden. De ő kiívott a semmiből és vízbe a mindenbe, ez a nagyon nagy jó hír. És ezért ő magát akarja adni, ő a teljesség, és ilyen formában a 7 ajándék, bölcsesség, értelem, tanács, erősség, áhítat, gyámborság, lelket, tudomány és istenfélelem. Ez a teljesség, ez mindegyik igazából arra szolgál, hogy részt vegyünk Isten életében, és megszentelődjünk. Tehát ennek nagyon nagy jelentősége van a személynek a átalakulásában, a megtérésében, megszentelődésében, és Isten karizmákat is adott, karisz, ingyenes ajándék, adomány a jelentése, a karizma, ingyenes adomány, azt viszont nem annyira arra adja, hogy a saját személyes életszentségben növekedjünk, hanem a szolgálatra adja az egész egyház, és rajta keresztül a világ javára. Ezek lehetnek nagyon pici karizmák, meg lehetnek feltűnőbbek, mire is vannak írva a Szentírásban, Korintusi levél, első Korintusi levél, a szeretet himnusz környékén, Efezusi levél, sok helyen találkozunk karizmákkal, látjuk az apostolokon, hogy velük mit tett a Szentlélek, és az azt jelenti, hogy egy úgymond természetes képességet megemel a Szentlélek, tehát úgy, mint ahogy belekap a vitorlába a szél, és röpíti már isteni erővel. Tehát akár ha valaki énekel, akkor átadja a Szentléleknek a hangját, és az már egy ilyen lelkes, szent lelkes ének lesz, másképp hat az emberekre. Erről nem az illető tehet. Legfeljebb annyiban, hogy rábízta magát erre a mennyei lehelletre, erre a pneumára, erre a szélre, ott fúj, ahol akar, hogy belekapaszkodhasson. De az összes többi úgymond természetes adományunkat is így meg tudja emelni, ha valaki jól főz, vagy jól takarít, vagy bármi ilyeneket is, vagy jól beszélget, jól tud beszélgetni. Ha rábízza magát a Szentlélekre, az már karizmatikus beszélgetővé válhat. És aztán vannak persze a prófétai adományok, gyógyító hit adományai, nyelvima, ezek le vannak írva a Szentírásban. Ezek segítenek, hogy az intellektus térdet hajtson, és átadja az imáját is Istennek, és ne teljesen ő kontrolláljon mindent, hanem engedje, hogy a Szentlélek vezesse, és ha másokért imádkozik, akkor pedig a Szentlélek jobban tudja, hogy mi kell a másik embernek, úgyhogy ez komoly segítség egy közben járó imánál például. Úgyhogy ezek az adományok igazából megszámlálhatatlan, hogy milyen sok karizma van. Minden, amit Istennek adunk, akár egy tanítás, egy orvoslás, minden lehet karizmatikus. Abból derül ki, hogy valaki átadta az életét az Úrnak, és úgy szolgál, úgy dolgozik, és a gyümölcseiből. Tehát, hogy akik kapják azt, azok másképp élik meg, nem csupán egy emberi. Vagy olyat mondanak, hogy ez olyan, mintha angyali lenne, vagy egy isteni segítség, vagy sokkal erősebb hatást gyakorol, mint ahogy pünkösd után az apostolok sokkal erősebben hatottak, mint addig. Pedig már addig is küldte őket gyógyítani, meg ördögöt űzni, meg hirdetni Isten országát, de összehasonlíthatatlan az a különbség, ami utána, és azért vagyunk mi itt, mert elterjedt a hit pici apostolokon keresztül, akik féltek, remegtek, meg úgymond megtagadták Jézust, és ilyet tud csinálni velünk a Szentlélek.
Ez a teljes önátadás ugye nem egy egyszerű dolog. Persze mondom azt, hogy teljesen átadom magam, és akkor én meg is próbálom ezt, csak észreveszem utána, hogy hopp-hopp, azért, mikor jön egy nehézség, vagy egy félelem, vagy egy szorongás, vagy amikor úgy hirtelen megpróbálom ugye visszaszerezni ezt a, vagy visszaszerezni belőle egy kicsit a kontrollálás. Ez egy nagyon jó szó, hogy az ember minél érettebb a hite. Ez a keresztény nagykorúság minél jobban kibontakozik benne, úgy gondolom, annál jobban át tudjuk adni a Jóistennek a dolgokat, amiket mi nem tudunk, hol már ember nem segíthet, ugye ott adja át a Jóistennek. És hogyha teljes hittel átadjuk, akkor is tudjuk, hogy ő úgyis sokkal jobban tud mindent nálunk.
Igen, azt gondolom, hogy abban az értelemben egyszerű ez az életátadás, hogy mindig átadjuk újra meg újra. Tehát, hogy egyszer valaki dönt mellett, ezt hívhatjuk talán megtérésnek, de utána ez egy napi, többszöri akár megújítás. Nem rossz, ha reggel történik, hogy így indulhat a nap, hogy az ember tudatosítja magába, hogy ő istené. Mert valójában ez akkor is így van, ha valaki ezt egyáltalán nem hiszi, meg nem gondolja. Tehát mindenki Isten felség területe. Tehát ez nem fakultáció. De az a mi életünk minőségét nagyon meghatározza, hogyha mi személyesen ezt tudjuk, hogy én tényleg az övé vagyok, és ezt meg is erősítem, és ezt a magam részéről hitvallásszerűen ki is mondom. És az nem baj, hogyha utána észreveszem, sőt, inkább ajándék, hogy na már megint visszalopkodtam valamit, vagy itt megint én akarok az Úr lenni a háznál, vagy ebben azért nem bíztam rá az Úrra magam, vagy ez a terület kicsit vadrezervátumos, elzártam tőle. Úgyhogy akkor az informál engem valamiről, és akkor lehet teljesebbé tenni a magam részéről a megtérést, tehát az odaadást, amint ezt felismerem. Valójában az az egyszerű benne, hogy mindig ugyanaz, tehát megteszem, hogy a tiéd. Tehát kimondom, és ez nem kell nagyon akrobatikus dolgokat átélni ehhez, és nem is kell különleges érzés, hogy most aztán már eljött az az ünnepi pillanat, amikor már nagyon úgy érzem, hogy az övé vagyok, tehát ilyen nem kell, mert akkor végig meghal az ember, aztán még mindig nem adta át az életét. Tehát érdemesebb egyszerűen mély belső belátással, ha az megszületett bennem, hogy nincs, nem ismerek megbízhatóbb szemét, mint Jézus, ráadásul ugye Isten, tehát, hogy akkor természetes, hogy rábízom magam, ebben az értelme természetes, és akkor ezt megújítom. Úgy, ahogy a kisember, én a kisember meg tudom ezt tenni. És így az Úr valójában ezt a folyamatot le akarja egyszerűsíteni, mi inkább a bűneinkkel szoktuk bonyolítani ezt. Bűneinkbe akadunk bele, mint kötelekbe.
Ide bekapcsolnám azt a bizonyos hálaadást, amiről mi már beszéltünk, hogy nem csak azért kell hálát adnunk, ami számunkra most evidens, hogy én lélegzem, és de jó, hogy egészséges vagyok, vagy de jó, hogy van egy gyönyörű családom, vagy de jó, hogy van hol álomra hajtani a fejem, vagy van mit ennem, hanem ha valami nehézségem van, akkor hogy azért is hálát kell adnom, ami nehézségből esetleg a Jóisten, nemhogy esetleg, de abból a Jóisten majd egy jobbat fog kihozni, és hogy ez ezért ugye előre hálát adni.
Igen, most, hogy így a bérmálásról is beszélgetünk, és a Szentlélekről, nekem valóban a személyes életemben ez volt az egyik legnagyobb vezetés eddig Isten részéről. Ugye 14 évesen bérmálkoztam, 15 évesen kerültem Pécsett egy kis közösségbe. Ez rendkívül sokat segített nekem, bátyámmal, öcsémmel oda jártunk. És egy fiatal pap mondta, hogy meg kell térni. Nem értettem először, hogy miből, mert hát hívőnek tudtam magam, de aztán mondta, hogy olvassuk a Szentírást, és akkor kapizsgálni kezdtem, hogy miből. És a gőg, vagy bármilyen, akkor leplezte le az ige fényében nekem Isten, hogy mi mindenből kell megtérni. És mondta, hogy van pünkösd ma is, tehát hogy ez nem időponthoz kötött, hanem hogy befogadható a Szentlélek. És én akkor elkezdtem vágyodni 15-16 évesen, őszintén már, ugye gyermeki őszinteséggel vágyodni, hogy szeretném megtapasztalni. És emlékszem, mikor a nagymamáméknál már úgy nyúltam be a Bibliához a vitrínbe, az üveges vitrínbe, mintha nassolnék. Tehát ez egy út volt, ez nem így indult. És tényleg ugyanaz az élmény, hogy valami nagyon finomat. És ez a készülődés, ez ahogy engem hangolt már így Isten arra, hogy megnyíljak a Szentlélekre, ez nagyon fontos útvonal volt. Egy-két év, ami így kifejezetten közvetlenül már némi tudatossággal a Szentlélek várása volt. És azért mesélem ezt a hálaadás kapcsán, mert amikor én a hegedű gyakorlás közben egyszer csak 82-ben letettem a hangszert otthon, és rábíztam magam Jézusra. Mondtam, hogy neki adom az életem. És hát bevallom, hogy vártam volna valami kis visszacsatolást, de nem jött. Egyszerűen semmi nem volt. Csak ugyanaz éreztem, mint azelőtt, és egy kicsit csalódottan tovább hegedültem, gondolván térjünk a tárgyra, csináljunk valami értelmeset. És utána eltelt egy-két hónap, nem sok, és nyáron Nagy Igmánon volt egy lelki gyakorlat, mentünk oda a testvéremékkel, közösségünkkel, és ott egyszer csak váratlanul jött három szerzetes, én sokkal később tudtam meg, hogy inkognitóban szerzetesek voltak, imádkozni a paphoz, meg a templomba, és a fakultatív program behívtak. És ott imádkozunk együtt a templomban, és a végén kijövünk, megkérdezi az egyikük, Ágnes testvér, hogy megkaptad már a szent lelket? És ő nem tudhatott arról elvileg semmit, hogy én már hosszú ideje vágyódom erre, és az én nem tudatos válaszom az volt, hogy még nem. Miért mondtam ezt? Mert jól lehet, már 3 éve megkaptam a bérmálásban, keresztségben meg 17 éve, de én nem éreztem még. Nem tapasztaltam belőle semmit, úgy volt bennem ez. És akkor mondtam, még nem. Erre egy meglepő választ adott, kezdj el hálát adni azért, hogy megkaptad. És aminek legjobban örülök, hogy nem akadtam fenn azon, hogy ő veszi észre. Hogy miért nem én érzem. Azt hittem, hogy ez egy kötelező fázis, hogyha tényleg ott van, tényleg megvan, akkor majd azt én szépen tapasztalom. Én azt gyönyörűen ki tudom tapintani, úgymond. És nem így volt. Ott is meg voltam hívva végül is a hitre. Hogy te most kezdj el hálát adni azért, hogy megkaptad. És ezt egy nő mondja nekem, egy idegen. És hál' Istennek tényleg akkor már hangolódtam, engedelmes voltam ott. Nem mindig van így, de ott az voltam. És akkor még 3 nap. Még nem, csak valami készülődött bennem, az volt az érzésem, de még nem éreztem igazából. Nem tapasztaltam. Hazafelé a vonaton, Pécs felé, ott elég komoly, egyértelmű tapasztalataim voltak, de utána még mindig nem mondtam senkinek, azt hittem, hogy szalmaláng lesz élmény, majd elmúlik. Ilyen jelenlétélmény a vonaton, újfajta örömélmény, amit nem váltott ki egy közvetlen ok. Az ige másként szólt, megnyílt a kapcsolataim, ami felszállt, és rá sokkal oldottabban, és barátságosabban, meg könnyedebben beszélgettem. Koha olyan történt, ami nehézség volt, nem akadtam úgy ki rajta, mint korábban, nem voltam olyan türelmetlen, így mentem az érettségi évébe, és akkor még könyvet is kaptam utána, aminek az volt a címe, hogy a magasztalásban rejlő erő, aztán dicsőítésben rejlő erő címen adták ki később, Merlin Carothers. Minden lapján arról szólt, hogy emberek az életük nehézségeit hogy bízzák rá egy lelki segítségével Istenre, és hogyan kezdik azért dicsérni, azért a jóért, mert mi mindig a jóért adunk hálát, amit ebből Isten kihoz. Nem az a tragédia, ami történt, mert azért flugos dolog lenne hálát adni, elég nagy ellentmondás, hanem az, mi mindig a jót köszönjük meg, amit Isten ebből kihoz. Na és hát akkor így lépésről lépésre vezetett be Isten engem abba, hogy ugye megkaptam a szent lelket, csak én nem láttam, nem tapasztaltam még, de mivel elkezdtem megköszönni, kibontakozott. Nem, ugyanezt olvastam fél évvel később a könyv lapjain, hogy az emberek nem tudták, mi a csuda jó van abban, ami ott történik velük, mert éppen minden porcikájuk tiltakozott ellene, mert éppen a rosszat látták benne, ahogy Mária valószínűleg a kereszt alatt állva, látva a saját fiát, aki nem mellékesen a messiás, az Isten fia a földön, hogy ott gyötrődik agonizálva egy perzsa kínzó eszközön, nem hiszem, hogy látta emberként ebben a jót, hanem a hite látta a jót. Azt, hogy nem tudom, mit hoz ki ebből Isten, de a jót, az biztos. Ennyire ismerte az Istent. Ennyire bőven ismerte őt. És ezért volt állhatatos, ezért tudott megállni. És azt gondolom, hogy ez az ő hálaadása valójában, ez az ő magasztalása Isten felé, hogy benne tudott maradni egy nagyon-nagyon nehéz helyzetben úgy, azzal a bizalommal és hittel, hogy te megoldod, Uram. Hogy azt nem tudom. Nem értem a dolgokat, de téged értelek. Hogy jó vagy. És ebben, ha az ember belép, az egy életforma. És nem azt jelenti, hogy azt hittem gyerekként, hogy ez ilyen lineárisan felfelé ívelő pálya, hogy az Úr nekem állandó érzelmi hátszelet ad ehhez, majd én állandóan érzem a hálát, mert hogy az elején így volt. Hát annyira jó érezni a hálát, hogy az a nem hívő is hálát adna, ha ilyet érezne. De éreztem, és azt hittem, hogy ez ilyen gyönyörű felfelé ívelő egyenes út, de egyszer csak nem is túl hamar, tehát elég sokat táplált ilyen tejjel az Isten. Egyszer csak úgy letűnt a hátszél, az érzelmi hátszél, és úgy hívott hálaadásra már, csak én zavarba jöttem először, hogy nem éreztem a hálát. Addig igen, nagyon hosszan, sok-sok hónapig. Tehát nagyon könnyű volt hálát éreznem. De utána úgy hívott a hálaadásra, mint Tamást végül is, hogy látsz Tamást, hogy most hiszem, mert láttál, de hát boldog, aki nem lát, mégis hisz, hogy ezt a boldogságot akarja Jézus, hogy mi bizalmi alapon, az alapján, amit mond és tesz, hogy mi köszönjük meg azt az isteni megoldást, ami egy helyzetben van, akár betegség, halál, gyász, csalódás, nem úgy lett, ahogy akartam, mert végülis a mi atyánkban nem az van, hogy legyen meg az én akaratom, ugye? De mégis mi nagyon sokszor zokon veszük, ha nem az én akaratom van. Tehát ha valami nekünk rosszul esik, hogy ebben a helyzetben egyszerűen hit és bizalom alapján beleállva azt mondjuk, hogy nem tudom, hogy hozol ki, Uram, ebből jó, csak azt tudom, hogy kihozod. És ha az ember ebbe egész életével beleáll, az mindent megváltoztat. És hát a könyvben is, ott a dicsőítésben rejlő erő könyvben minden lapján olyan, hogy vagy a helyzet változott meg, meglehetősen érdekes és csodálatos módon, vagy az illető. Mind a kettő elég komoly csoda. Isten úgy provokálja a mi hitünket, mert azért mégiscsak ő az Isten. Tehát, hogy azt kérje az ő teremtményétől, hogy bizalmi alapon, most ne azért, mert én meggyőzterek téged, meg tapintod, meg te úgy látod jónak, meg te tapasztalod, mert azt nem hitnek hívják, azt látásnak és tapasztalásnak hívják, hanem, hogy bizalmi alapon mered kiszolgáltatni a helyzetet nekem, és rám mered bízni, és megvallod a hitedet, akkor én megmutatom neked, hogy mit jelent, hogy én vagyok az Úr.
Ezt a bizonyosságot, ezt éltem meg én is már a saját életemben számtalanszor a Jóistennel kapcsolatban. Olyan bizonyosságot érzek talán éppen amiatt, hogy a hála adása. Azt úgy érzem, hogy állandó. Persze természetesen bennem is van az, hogy időnként észreveszem, hogy már megint visszavettem és nem adtam oda a dolgokat, de ez a szó, amit most így elhangzott, ez a fajta bizonyosság végül is, hogyha az ember megtanulja, hogy ezért is hálát adjon, amit még nem tud, és azt is odaadja, amivel nem tud mit kezdeni, akkor itt lesz már, azt gondolom már a Földön, itt van az a bizonyosság, amit a Jóisten nekünk ad.
Így van. Pilinszki is mindig azt mondja, hogy mi azt várjuk, amit már megkaptunk. Mi olyasminek az ünneplését várjuk, olyasmire készülünk, ami már megtörtént. Kicsit leporoljuk az eseményeket, és újraéljük az egyházi évben azt a sok titkot, amit Isten nekünk így feltárt és kinyilatkoztatott. És úgy gondolom, hogy ahogy egyre jobban belelépünk a bizalomba, a háladásba, annál jobban meg is látjuk azt a nagyon nagy jót, amit Isten elhozott a földre, és minél inkább meglátjuk a nagyon nagy jót, hogy mennyit jót tett velünk, annál tisztább lesz a látásunk az egoizmusra is. Annál könnyebben leleplezzük a saját bűnünket, és kifelé is tisztában látjuk, hogy mi az, ami viszont nem jó. Mert milliószor nagyobb a jó a kozmoszban, a világmindenségben, a teremtés miatt, a megváltás és a megszentelés miatt, tehát a Szent Háromság miatt. De tény, hogy van visszaélés, és akkor ez sokkal tisztában leleplezzük, nem lesz káosz élmény, annyira nem vagyunk olyan bizonytalankodók, nem kenjük el az igazságot, hanem a megkülönböztetés lelke, mint az egyik karizma, sokkal jobban működik akkor, ha nagyon tudod, hogy szeretve vagy. És végtelenül, tehát olyan háttérországod van, ami miatt nyugodtan megláthatod a saját bűneidet is, meg másokét, és ami legalábbis abból látható. És akkor meg lehet vallani, és így megy tovább a tisztulás. Tehát nem kell elmosni, elkenni. Azok kenik el a bűnöket, hogy nincs is bűn, meg ez se baj, az se, Isten irgalmas, úgymond, és akkor el van kenve a bűn. Akik valójában nem hiszik el, hogy rendkívül jó a helyzet, és meg vagyunk váltva, azok nem merik meglátni a rosszat, és így úgymond kénytelenek elkenni. Isten ezt soha nem teszi, mert tudja, hogy minket mennyire megsért a saját bűnünk.
És mennyire csodálatos, hogy itt a Földön adott nekünk ilyen segítőket, mint például te vagy Klára Nőrél, illetve itt Bükszentkereszten lehetséges másoknak is fölkeresni, úgy hiszem. A ti lelki gyakorlatos programjaitokat, és itt is lehet aludni pár napot, illetve ezeken a lelki gyakorlatokon részt venni, és én biztatok mindenkit arra, hogy mikor úgy érzi, hogy elgyengült, vagy úgy érzi, hogy egy kicsit szeretne segítséget, tanácsot kapni, vagy akár csak együtt örülni, vagy megerősödni a hitben, akkor én szeretettel ajánlom a figyelmébe mindenkinek a Betlehem Lelki Gyakorlatos Házat. Meg lehet keresni az interneten, a Google-be beírva, és akkor onnantól felvenni a kapcsolatot Klára nővérékkel. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Szent István Rádió hallgatóinak nevében is.
Köszönöm én is a bizalmat és a figyelmet, az együtt gondolkodást.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Kedves hallgatóink, mai Szerzetesek fél órája című műsorunkban Bükk-Szentkeresztre látogattunk a Szent Ferenc kisnővérei közösséghez, ahol Zopf Éva Klára nővérrel beszélgettünk. További szép napot kívánva búcsúzik önöktől az adás szerkesztője, Bartók Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Kedves hallgatóink, következik az Ökumeni, a Testvéregyházak műsora.
Ne maradjon lehangolt! Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Nagyon fontosnak érzem az, hogy ami nekem egy éltető forrás, a személyes beszélgetés Jézussal példa lehessen a gyerekek számára, és hogy ez ugyanúgy az ő számukra is adott lehetőség.
Szeretettel köszöntjük lélekhangoló műsorunk hallgatóit. Mi tette számára vonzóvá gyermekként a gyülekezetet, és mi vitte el a hitre jutásig? Hogyan vált a bőjtben az imádság az Isten szemébe nézéssé? Őri Katalint, a Soproni Evangélikus Gyülekezet hitoktatóját, presbiterét, a hitéről és a hivatásáról kérdezi Győri Gábor Dávid, missziói lelkész. Hallgassák őket szeretettel!
Hiszen hegyen épült város vagy, hát hadd lássák fényen. A világ vár, hogy megoszt végre élő reményen.
Őri Katalinnal beszélgetünk Sopronban, ebben az ifjúsági teremben. Katalin hitoktatója, munkatársa ennek a gyülekezetnek, és azt gondolom, ez egy autentikus helyszíne ez a beszélgetéshez, mert annál te szolgálatod sokrétűen kapcsolódik ehhez a szobához, itt ilyen kanapék, székek, fotelek, hitoktatási anyagok vannak, szóval sok-sok minden, ami egy gyülekezet színes életéhez, meg a fiataljaihoz, gyerekeihez kapcsolódik. Néhány mondatot mondja a tanulmányaidról, meg hogy indult ez a szolgálat, milyen irányba indultál el.
A középiskolámat azt itt végeztem Sopronban, az egyik evangélikus gimnáziumban. Onnan aztán tanárképzőt végeztem Szombathelyen földrajzszakosként, és akkor utána kerültem el Budapestre a Rózsák Terei Evangélikus Kollégiumban, és már ott dolgoztam egy-két éve, amikor úgy nagyon erősen megszületett a vágy a szívemben arra, hogy nyilván sok mindent tudott már az ember, sok mindent megtapasztalt már az ember, de hogy valahogy igazán tanulni Istenről, akkor adtam be a teológiára jelentkezésemet, katekéta lelkipásztori munkatárs szakra. Na, hálás vagyok azért nagyon, hogy nappalin tudtam elvégezni, tehát be tudtam járni az óráimra, meg tudtam hallgatni minden egyes előadást, tudtam kapcsolódni a közösséggel, lett egy nagyon-nagyon jó testvérem ott az évfolyamunkon, akivel szintén akkor is ima közösségben tudtunk együtt lenni, meg együtt szolgálni akár bent a kollégiumban és a gyerekek között. Éppen hogy el is végeztem, akkor jött utána a hívás Tóth Károlytól, hogy akkor Sopronban örömmel várnának, mert hogy szükség lenne egy hitoktatóra, és azóta itt vagyok.
Talán menjünk vissza oda, amikor még te is ilyen hittanos korú fiatal leány voltál, amikor úgy elindult a te lelki életed. Hogy is történt ez?
Vas megyéből származom, egy kicsi településről, és a nagymamám hatására hétről hétre mennünk kellett Isten tiszteletre az én nővéremmel. Eleinte minden zavart, ami a templomban volt. A hangok, az illatok, a történések, de valószínű azért, mert talán máshova vagy másra vágytam volna, és nem sok mindent értettem még abból, ami ott elhangzik. Aztán volt egy váltás a gyülekezetünkben, és megérkezett egy fiatal házaspár, akikkel együtt pedig elindult egy nagyon, nagyon jó ifjúsági élet a gyülekezetben. Akkor már nem bántam talán annyira, hogy menni kell hétről hétre az Isten tiszteletre. Az változott meg, ahogyan talán érthetőbben hallottam az Úr Jézusról. És az, hogy elindult egy ifjúsági élet, az, hogy hétről hétre találkoztunk nem csak az Isten tiszteleten, hanem gyülekezeti teremben, imaházban, és akkor ott énekeltünk, Bibliát olvastunk, imádkoztunk, és aztán az, ahogyan nagyon tisztán tanulhattunk arról, hogy kik vagyunk mi magunk, hogy Isten teremtett, az ő teremtménye vagyok, de mégis van valami, ami elválaszt ő tőle. És hiába voltam 9-10 éves, mégis megértettem azt, hogy lehet, hogy nem követtem el egetrengetően nagy tetteket, bűnöket. De nyilván magának a bűnös állapotomnak így a megnyilatkozásai, azok ott voltak az én gyermekkoromban is. De hogy annak a megértése, hogy az a bűn, ami bennem van, nincs különbség senkinél sem, mert mindenkinél ott van, hogy az elválaszt. És hogy amikor ezt megértettem, hogy ez elválaszt, és hogy így nem vagyok rendes állapotomban, akkor már nagyon-nagyon vágytam arra, hogy megtörténjen az, amit másoknál is láttam, hogy megtörtént, hogy imádságban oda mentek Jézushoz, és letették a bűnt, és átadták az életüket. És akkor ezt láttam az ifjúságunkban, meg vasárnapi Isten tiszteletek után, hogy ez történik a személyes életekben. És akkor eljött egy vasárnap este, amikor a szobánkban, a nővéremmel mondtam neki, hogy itt az idő, hogy nem akarom elszalasztani, hogy nem akarok tovább, hanem megragadni azt a kegyelmet és szeretetet, ami Jézusban jelen van. És akkor ott együtt imádkoztunk, és emlékszem, hogy nagyon elkezdtem sírni. Nyilván érzelmileg is az ember annyira átitatódik azzal a szeretettel, amivel ott akkor találkozik. Onnantól kezdve tényleg így dátumszerűen kimondhatom azt, hogy új emberré lettem. Jézus újjászült, ő benne újjászülettem.
Mennyi idős voltál ekkor?
Ekkor 11 éves voltam.
Mi az, ami változott? Azt mondtad, hogy az előtte sem voltál egy nagyon rossz kisgyerek, tehát, hogy innentől kezdve minden sikerült. Hogy érezted ezt a dolgot? Mert nyilván vannak, akik átélik ezt és találkoznak ezzel, de van, aki nem találkozik úgyse, hogy te láttad ezt annak idején az ifis társaidon.
Nem olyan régen tudtam megfogalmazni magamnak azt, hogy egy nagyon szerető családban nőttünk fel, és nagyon-nagyon jó értékeket kaptunk a szüleinktől. Tényleg helyes mederben terelgettek minket. De közben pedig azt is tudom, hogy aki most vagyok, az nagyobb rész tulajdonképpen a lélek munkája. De ez nem teljesen válasz valószínűleg a kérdésedre.
Az jutott eszembe, hogy itt beszéltél, hogy talán olyan ez, mint amikor beoltanak egy ilyen magoncot, nem? Amiben ott van az életnek mindenféle lehetősége, de mégis azzal, hogy egy oltvány oda kerül, felhasználva mindazt, ami eddig volt, mégis valami más, ami ott elindul és növekszik és kiteljesedik.
Igen, mert ha csak én maradtam volna meg úgy, ahogyan a szüleink felneveltek, akkor nagyon valószínű, hogy előbb-utóbb teljesen másik irányt is vehetett volna az életem, és én lettem volna mindennek a mozgatója. De nem így történt, hanem tényleg az, hogy ami elindult, az kivirágzott, és talán reménység szerint gyümölcsöt termett. Volt egy nagyon stabil és sok létszámot számáló ifjúsági körünk, akikkel együtt mentünk különböző helyszínekre, és akkor ott szolgáltunk gyülekezetekben, növekedtünk együtt a hitben, és így meg is tartottuk egymást. Nyilván rengeteg mókával és kacagással is minden mellett, és mai napig ők ilyen nagyon fontos részei az életemnek. Jézus volt a legfontosabb. Hogy ő volt a mérték, tehát nem tettünk semmi olyat, ami magunkból jött volna, hanem tényleg az volt a lényeg, hogy őt hirdetni, ahol vagyunk.
Lélekhangoló.
Fiatalként bekerültél egy ilyen
sodrásba, és ott ennek nyilván kialakultak olyan szokásai, amik aztán beépültek az életedbe. Mik ennek a legfontosabb elemei, vagy mi az, amit úgy érzel, hogy azóta is veled van, és, uh-huh. és próbálsz figyelni erre?
Uh-huh. Az ima közösség az mindenféleképpen. Tehát az, amikor valakivel együtt tudunk imádkozni, az valahogy annyira a tényleg a teljes testvéri közösséget jelenti számomra. Még úgy is, ha mondjuk nem ismerjük annyira nagyon mélyen egymást. Így volt akkoriban a kollégiumban, így volt az első munkahelyemen, ahol a tanítványaimmal együtt voltunk tulajdonképpen ima közösségben. Így volt itt Sopronban is, amikor ide kerültem, akkor az első év után már ima közösséget alapítottunk. Két hetente találkozunk, hol nagyobb létszámmal, hol csak néhányan együtt. A hittanóráinkon ott is mindig imádkozunk a saját szavainkkal is. Nagyon fontosnak érzem az, hogy ami nekem egy éltető forrás, a személyes beszélgetés Jézussal, hogy az egy példa lehessen a gyerekek számára, és hogy ez ugyanúgy az ő számukra is adott lehetőség.
Hogy lehet ezt jól tanítani, vagy tanulni ezt az imádságot? Mert sokan kínlódnak talán ezzel, hogy nem mernek, nem tudnak imádkozni, ezért inkább azt kérik, hogy más imádkozzon értük, én magam lelkészként is időnként átélem ezt, hogy valaki megszólít, hogy én imádkozzam érte, mert hát biztos engem jobban meghallgatnak. De hát nyilván nem erről szól ez, hanem arról, hogy tudunk őszintén személyesen is kapcsolódni Istenhez. Hogy lehet ezt tanulni és tanítani?
Én magam tanulni azt hiszem, hogy pont ott akkor az első ifi körben tanultam meg, hogy láttam azt, ahogyan a lelkészeim milyen bizalommal, mennyire őszintén szólítják meg Jézust, és aztán pedig ez annyira belém ivódott, és nekem is természetessé vált. Itt indul nekem is a gyerekek között, hogy ezt az élő példát mutatni. És aztán van, ahol a gyerekek is nyilván aztán bátorságot vesznek, és ők maguk is elmondanak imádságot. És ok az a legnagyobb csoda, amit átélek egy hittanórán, hogy ők maguk a saját szavaikkal.
Vannak rossz imádságok? Szerinted egyáltalán mit nevezhetünk imádságnak? Egy ilyen sóhaj, amiben nagyon egyszerűen elmondok valamit, az már imádság?
Hát ami őszinte, az mindenképpen az imádság kimondása annak, ami benne van az ember. És hát nyilván a gyerekeknél a legelső mindig az, hogy na mit szeretnék, és akkor sorolják azt, hogy mi az, amit szeretnének, de amikor eljutunk odáig, hogy az is megszülessen a szívükben, hogy elmondom a szívem vágyát, kérését, de hogy oda tudom mellé tenni azt, hogy ezt így rád bízom. Hogy én elmondtam, és rád bízom is, hogyha akarod, akkor azt meg fogod adni. És úgy én is mindig azt élem meg az imádság közben, hogy elindulok valahol, és lehet, teljesen máshol fogok kiukadni, mint ahol elindultam. Mert közben annyira sok minden formálódik még.
Tehát az imádság valójában nem egy monológ, hanem egy dialógus, egy beszélgetés, ahol Isten közben a lelkedben formálja a gondolataidat és a szavaidat is akár. Van olyan ima meghallgatásod, amire azt mondod, hogy na, ez egy nagy élményem volt, hogy ezért imádkoztam, és meg is kaptam rá a választ Istentől?
Rengeteg van. Egyik ilyen példa, amikor még Budapesten dolgoztam, a Rózsák Terei Evangélikus Kollégiumban, viszonylag hosszú időn át, és akkor sokat imádkoztam azért, hogy Isten felhasználjon abba, hogy a fiatalok között is induljon el ébredés. És akkor többen is elindultak a hit útján, többen is megtértek, viszont aztán volt egy időszak, amikor pedig már úgy éreztem, hogy lehet, hogy nincsen maradásom azon a helyen. Rengeteget imádkoztam, hogy legyen valahogyan így ebből kiszabadulás és új kezdet. A Zsoltárból volt előttem az, hogy miért csüggedsz el lelkem, hogy bízzál Istenbe, mert még meg fogod látni az ő szabadítását. És akkor ez volt a teljes reménységem, hogy várom ezt, amikor meg fogom látni, mert tudom, hogy meg fogom látni a szabadítást. És amikor már tényleg azt éreztem, hogy nincsen tovább én nekem emberileg, akkor úgy lett meghallgatva a sok-sok imádságom, és a tényleg a rábízása Jézusra, hogy mit szeretne és hogy szeretné, hogy a legjobb napon, a legjobb időpontban hívtak fel Sopronból, hogy szeretnék-e jönni, mert van lehetőség. És akkor tényleg azt éreztem, hogy most kilettem emelve, és átlettem helyezve egy másik helyre, ahol a szabadulás is elindul tulajdonképpen.
Azért nem egy instant válasz volt ez, meg nem valami nagyon hirtelen megérkező dolog, hanem egy olyan érlelődős dolog. Tehát készítette Isten a formát, a te lelkedet, várakozásban ki kellett tartani, de mégis megérkezett a válasz.
Igen.
városban, lelkem fellélegzett, tudja, hogy
lélekhangolunkban Őri Katalin, soproni evangélikus hitoktatót, Győri Gábor Dávid, országos missziói lelkész kérdezi.
Volt olyan, ahol kilódnod kellett. Isten éppen a másik felét értette meg veled. Nem úgy hallgatta meg az imádságot, ahogy te szeretted volna először.
Mostanában gondolkodom sokat azon, hogy van olyan, amikor az ember azt gondolja, hogy Isten szerint kér dolgokat. Vagy hogy az ő színe előtt állva kér dolgokat, és aztán pedig utólag kiderül, hogy igazából háttal állva mondtam el azokat a dolgokat, kéréseket, vagy szándékokat. Az idei böjtömnek így a nagy válasza, vagy elindítása az, hogy mindent Isten színe előtt tenni. Az imádságot is, tehát annak minden egyes pontját, mindent vele egységben kérni, mondani, megélni, tenni, és hogy ez csak úgy sikerül, hogyha nyilván egyrészt nem háttal állok neki, amikor pedig úgy gondolom, hogy szemben, tehát egy nagyon erős önvizsgálat, és megengedni azt, hogy rámutasson arra, ami nem a helyén van. És most idén szerintem az életem első olyan böltje tulajdonképpen, amikor mindent kipakoltatott velem Isten, hogy csak ő töltse be az időmet, a gondolataimat, a szavaimat, a tetteimet, és mindent. Nem én vagyok benne semmiben sem, hanem mindenben ő is. Eddig is éreztem, hogy sok áldás van nyilván a szolgálaton, a munkán, gyerekek között, gyülekezetben, meg minden, de hogy most annyira kézzelfogható és tapintható az, hogy ha tényleg minden veled van megtöltve, akkor tényleg mindenből áldás lesz. Tehát teljes átadást élem most meg, és teljes tisztulást is. Most jönnek elő ilyen dolgok az életemben, amik nem voltak teljesen még tisztázva.
Nagyon izgalmas ez a gondolat, amit mondasz, ez a háttalálást, meg szembenézést, amikor tényleg Istennek a szemébe tudok nézni, és ő meg a szemembe nézhet. Ahogy itt ezt mondod, el is gondolkodtam ezen, hogy mennyire nélkülözi ez sokszor a mai kommunikáció. Úgy kommunikálunk egymással, hogy nem nézünk egymás szemébe, ugye akár az ilyen internetes kommentfalakon, ahol az embernek még az arcát sem, meg semmit nem kell magából vállalnia, és bármit mondhat, és mond is, amit szemben nem vállalnánk, és hogy mennyire fontos ez, hogy a szemébe tudok nézni a másiknak, és ő meg az én szemembe tud nézni, és hogy milyen izgalmas az, amikor Istennel kapcsolatban éljük ezt át, és tényleg a böjtnek lehet ez egy nagyon fontos hozadéka. Akkor a mindennapjaidat ez a hitoktatói munka tölti ki tulajdonképpen, mindenféle korosztályokban, gondolom különböző iskolákban, hogy néz ki egy ilyen tipikus napod, mi az, ami feladat benne, mi az, ami lelkesít, mi az, ami erőt ad.
Elsőtől nyolcadik évfolyamig mindenféle korosztállyal találkozom, ami talán nekünk könnyebbségi gyülekezeti hitoktatóknak, hogy viszonylag kis létszámmal találkozunk egy-egy órán, tehát van, hogy csak egy fővel találkozom, van, hogy kettővel, van, hogy öttel, vagy picivel többel. Tehát az nagyon nagy áldás, hogy nagyon mély kapcsolatok alakulhatnak ki a gyerekekkel. És a legszebb az, amikor talán úgy van, hogy kiskoruktól kezdve egészen végig lehet őket kísérni, és akkor tényleg látni az ő formálódásukat. Nagyon-nagyon szeretem azt, hogy felteszik a kérdéseiket, az, hogy mesélnek magukról, az, hogy aztán a kérdéseikre megkereshetjük a Bibliában a választ, az, hogy tudunk együtt énekelni, az, hogy imádkozzunk. Nem egy tanóra tulajdonképpen a hittanóránk, hanem annál sokkal-sokkal több. Úgyhogy nyilván a hétköznapi nagy részét igen, ez tölti ki, és a gyülekezetben is hála Istennek úgy meg van mutatva az, hogy lehet szolgálni. Nem tudnék úgy jelen lenni, mint hitoktató, hogy nem kapcsolódom a gyülekezethez. Azért ennyi év után már születtek olyan kapcsolatok családokkal, fiatalokkal, ami kimondatja velem azt, hogy otthon érzem magam itt most már.
Sok-sok mindenről tudtok beszélgetni a hittanos gyerekeiddel. Mit látsz, hogy mi az, ami foglalkoztatja a mai gyerekeket, fiatalokat, hol kínlódnak, és milyen válaszokat lehet erre találni?
Hát a legutóbbi, legmegdöbbentőbb élményem az például az volt, amikor az egyik fiatal lányból így kibukott valahogy az, hogy ő otthon használ egy bizonyos ingát, megnyugtatásra, gondok letételére, erőforrásként ő is, és az édesanyja is. Ez egy egyszerű táborban kapta, ahol sok mindent átéltek, és akkor valahogy így megmutatták nekik ezt a ásványból készült ingát, és megmutatták a használatát, meg hogy kell rá vigyázni, hogy kell újra erőt adni bele, meg hasonló. De végtelenül hálás vagyok, hogy a kislány megnyit és elmesélte. Mert ha nem mondta volna el, akkor nem tudtunk volna róla beszélgetni. Kimondani azt, hogy ez nem Jézusnak az útja. Mint amikor az vagy kőből faragott bálvány, hogy hiába tulajdonítasz neki bármi erő, de nincsen benne semmi. De közben ott van benne a veszély, hogy közben meghasználod, és mégis úgy tűnik, mintha megtenné azt, amit kérsz tőle. És akkor, hogy ezt így hogyan tudtuk fejtegetni, és imádkozni tényleg így azért, hogy legyen neki megmutatva az, hogy erősebb Jézusnak a szeretete, és hogy rá lehet bízni a dolgokat, és nem egy tárgyba kell belevetni a bizalmunkat. Nyilván az is nagyon sokszor előkerül a gyerekek között, hogy értékesnek érzik-e magukat. Otthoni családi problémákat is elmondanak, vagy osztálytársak közötti problémákat elmondanak. Vagy hogy mi miért történik, hogy egy tragédia mondjuk miért történik meg az életükben. Miért engedi meg Isten, vagy Isten tette mindezt, vagy hogy akkor szerete Isten engem, vagy sem. És pont legutóbb került elénk a Dávid története. És akkor ugye szépen végigvettük, hogy Dávidnak is mennyi mindennel kellett megküzdenie, és hogy csak úgy tudott megküzdeni a tragédiáival, a nehézségeivel, a kísértéseivel, hogy Isten így felöltöztette őt, mint amikor ugye most már bekerült mondjuk Saulnak a hadseregébe, és akkor felvette a fegyverzetét, és hogy ez nem csak egy ilyen fizikai felöltése valaminek, hanem hogy ott van a Bibliában Istennek a lelki fegyverzetei is. És hogy tudott megállni akár Saul indulataival szemben, vagy hogy nem tudott megállni mondjuk akkor, amikor egy csábítás jött neki, hogy akkor mit vett le magáról az Isten fegyverzetei közül. Erről beszélgettünk, hogy Isten mennyire felkínálja magát nekünk, és hogyha mi élünk vele, tényleg nap mint nap, akkor megtörténik az, hogy bár jön egy nehézség, valamennyit meg is érzünk belőle, de mint ahogy a katonánál ott van a pajzs előtte, Isten is egy ilyen pajzs számunkra. Meg hogy ilyen pajzs az ő igéje számunkra, hogy ismerjék meg hogy én magam is szüntelenül olvassam az igét, és hogy az tényleg vezet napról napra, megóv, megvéd, meg iránytart, bátorít, vigasztal, és így tovább.
Jézus, vezess engem, hogy lábam mindig előre menjen. Ne nézzek hátra, ne nézzek másra, csak rád.
Utaltál is itt Zsoltára például, ami fontos számodra, de tudsz-e olyat idézni, ami akár az életednek ilyen vezérigéje, vagy valamiért sokat jelent számodra?
Ami nagyon fontos nekem, az például a konfirmációi igé. Arra az időre már megtörtént a megtérésem, és hát óriási élmény volt a konfirmációi Isten tiszteleten a fehér ruhában lenni, és azt az igét kaptam, hogy aki győz, azt öltöztetik fehér ruhába, és annak a nevét nem törlöm ki az életkönyvéből. Olyan gyönyörű megpecsételése, meg erősítése volt annak, ami már megtörtént velem, benne élek, hogy már megvan az a fehér ruha, amivel belépés van. Nem tudnék most itt kiemelni, mert annyira folyamatosan, napról napra kapja az ember, hogy tényleg mindig az éppen az adott kérdésekre ad választ, vagy bátorítást. Nagyon szeretem a 23. Zsoltárt. Nagyon szeretem a pásztor képét a Bibliában. Ha az ember elsőről olvasom mondjuk a 23. Zsoltárt, sok mindent nem ért meg belőle, hogy miért beszél ott csendes vízről, meg olajjal, amivel megkeni a fejét, meg milyen asztal van ott, meg hasonló. De amikor az ember elkezd kutakodni benne, és mélyebbre esni, hogy ez a pásztor létben ezek mit is jelentenek pontosan, és akkor azt így lelkileg átfordítani, hogy akkor az nekem hitben mit jelent. Most mondok erre egy példát, hogy nekem egy óriási felfedezés volt az, amikor úgy rádöbbentem arra, amikor azt írja, hogy megkened fejemet olajjal, vagy amikor a pásztor is megkened megérni a tényleg a bárányának a fejét, azt egy ilyen óvintézkedésként teszi a számára, hogy semmi, ami mondjuk így bekerülne, hogy a kis károkozók, és legyek meg hasonlók így a kis testébe, agyába hasonló, ami betegséget okozna, ezzel az olajjal így eltávolítja, tulajdonképpen megóvja őt ettől. És hogy számunkra is az ige és az őszinte kapcsolat, ez az olaj tulajdonképpen, hogy a gondolatomat is teljes mértékben odaadni, hogy nehogy más jusson be, ami a káromra van.
Nagyon megérintő, hogy ez a naponkénti lelki eledel számodra, tehát nem arról van szó, hogy na van az életemnek három ilyen nagy igéje, háromszor jól laktam vele, hanem hogy tényleg naponként jelent ez újra és újra annyi lelki muníciót, táplálékot, amire szükségem van. Mi az, ami álomként előtted van talán, ha ilyet meg lehet osztani? Sok-sok mindenről beszélt itt a szolgálatot kapcsán, hogy naponkénti örömöt is jelent ez. Van-e olyan vágyad, álmod, ami az imádságaidban ott van, hogy de jó lenne, ha átélhetnéd, megélhetnéd, megkaphatnád?
Hát tiszta szavakat mindig, tisztán és érthetően beszélni a megtérésről, bárhol, ahol vagyok. Szüntelenül imádkozom személyesen is, meg az ima közösségünkben is a gyülekezetért, hogy tényleg ébredés történjen, hogy valóban ne csak egy megszokás legyen, ami nekem is sokáig gyerekkortól volt, de hála Istennek hamar aztán átfordult, hogy a szolgálatunk által tényleg döntések szülessenek, a nagy döntés szülessen, meg a gyerekeknek az életében, a szülőknek az életében. A vágyam, az álmom az mindenféleképpen ez, hogy ne vesszen el senki, és hogy rajtunk keresztül pedig tudjon áradni az, amit Isten szeretne. Nyilván nagyon szeretném, hogyha a családomon belül is hasonló módon lenne. Például egy nagyon fontos ige, most eszembe is jut tényleg, hogy Jézus mondja, hogy menj haza és mondd el, hogy mit tett veled. Nem, most nem is tudom pontosan idézni.
Talán a megszállott meggyógyítás.
Igen. Amikor ezt így egyszer egy ilyen személyes igei áldáson pont itt Sopronban megkaptam, akkor teljesen összetörtem bele, hogy a legnehezebb dolgot kéri. Mert nyilván a tetteinkkel meg tudjuk mutatni, de a szavainkkal, vagy én úgy érzem, hogy a szavaimban mondjuk családon belül sokkal nehezebb, mert ott hamarabb kapsz nemet, vagy visszautasítást. De az megerősítő, hogy például a testvéreim közül egy a nővérem, ő ugye szintén megtért. Ez a vágy és álom, hogy amíg tart a kegyelmi idő, addig megtörténjen.
Kedves hallgatóink, a lélekhangoló most elhangzott beszélgetésében Őri Katalint, a Soproni Evangélikus Gyülekezet hitoktatóját, presbiterét hallhatták, aki vallja, hogy otthonom és testvéri, családi közösségem a gyülekezet. Győri Gábor Dávid, a rádiómisszió vezetője, országos missziói lelkész Katalinnal folytatott beszélgetését megtalálhatják az Evangélikus Missziói Központ honlapján, a missio.lutheran.hu rádió menüje alatt, illetve YouTube csatornánkon is, valamint Spotify-on lélekhangoló podcastként. Az Evangélikus Missziói Központnál várjuk leveleiket, üzeneteiket e-mailen az evmis@lutheran.hu címre és SMS-ben a 0620 620 36 79-es számon. További jó rádiózást kívánva szeretettel búcsúzunk a lélekhangolóval. Erős vár a mi Istenünk! Thank you.
Kedves hallgatóink, az Evangélikus Egyház műsorát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a